Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Máté evangéliumának 21. fejezetéből. Az első 11 verset olvasom a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez ért, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás, amit az Úr mondott a proféta által. Mondjátok meg Sion leányának: íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szólták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Máté evangéliumából van az igehirdetési alapige, de ha szabad, én most átkapcsolnék egy fél pillanatra János evangéliumának az elejére, ahol Fülöp és Natániel megszólításáról, illetve elhívásáról van szó, rögtön János evangéliuma elején, és amikor Fülöp bizonygatja, hogy elérkezett a Messiás, megtaláltuk, itt van, akkor Natánielből olyan őszintén bukik ki a kérdés, hogy származhat-e valami jó Názáretből. És érthető a kérdés. Mert hogy nekünk egyértelmű, hogy a názáreti Jézus a megváltó, de ha belegondolunk egy kicsit az ókori környezetbe, akkor Názáret egy hihetetlenül elhanyagolt és háttérbe szorított települése volt Izraelnek, egy poros utakkal rendelkező, mai szemmel nézve csak falucska, nem volt rabbi iskolája, nem volt zarándok helye, még a rómaiak sem foglalkoztak vele olyan nagyon, és ezekről a poros utakról érkezik a világ megváltója. Ezekből a pici vályokházakból érkezik a világ megváltója. Származhat-e valami jó Názáretből? Hát származik, kedves testvérek, a pici Isten, aki a nagy emberi egóval szembe, a maga alázatával érkezik. Jön Jeruzsálembe pálmárom, vagyis virág vasárnap ünnepén, a galileai Názáretből való Jézus, a világ megváltója. Van ennek a szakasznak egy általam ritkán hallott vagy hallatott ószövetségi párhuzama, és van egy olyan sandagyanom, hogy azért ritkán hallatjuk ezt a párhuzamot, mert maga a szakasz elsődlegesen a babiloni fogság utáni templom újraépítésnek a szabályait, illetve körülményeit írja le, de Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében arról beszél a proféta, hogy az Isten dicsősége keletről jön és betölti a templomot. És nyilván ennek a kijelentésnek az elsődleges tartalmát igazolni látjuk abban, hogy elengedik a fogság után a népet, keletről jönnek vissza Jeruzsálembe, és újraépítik a templomot, de egy picit ránézünk Jeruzsálem térképére, mondjuk a Jézus korabeli térképére, akkor látjuk, hogy Betfagé és az olajfák hegye az keletre van a várostól. Az Isten dicsősége keletről érkezik, hogy betöltse a templomot. És hogyha mi virág vasárnap rákanyarodunk a nagybőti idő végére, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor nagy pénteken meghal értünk a Krisztus, akkor a templom kárpitja ketté szakad. Mert nem lehet ott tovább elzárni az Isten dicsőségét. Az Isten dicsőségének a helye közöttünk van, hogy mi legyünk az Isten temploma. Szóval érkezik Jézus keletről, és hozza a maga dicsőségét, az Isten dicsőségét. A pici Isten, az Isten háta mögötti Názáretből. Jön, és érkezik megváltani bennünket. Virág vasárnappal a kereszténység a nagy hétre fordul rá. A bőjt utolsó szakasza, a húsvéti ünnep előtt, és azt látjuk, hogy megjelenik a mi királyunk, de nem hadak élén masírozik, nem uradalmi cselédek és szolgák veszik körbe, nem magasrangú diplomaták kísérik, nem valami fényes menetbe jön, hanem végtelenül egyszerűen. Nem dobok és harsonák mennek előtte, hanem bűnös emberek kiáltoznak. Hozsanna a Dávid fiának. Azok a bűnös emberek, akiért ő maga érkezik. Jön keletről, jön a királyi városba, jön, hogy trónra üljön, de a trónterme nem a palotában lesz, hanem a Golgotán, és a trónja az nem valami gyönyörű, szép asztalos munka, arannyal és drágakövekkel ékesítve, hanem egy szálkákban gazdag kereszt. Mit ünneplünk akkor ma? Virág vasárnap, mi keresztények. Valójában, kedves testvérek, ezt. A keletről érkező királyt, aki az Isten dicsőségét hozza a templomba, azért, hogy ez a templom utána bennünk épüljön fel. Hogy bennünket tegyen az ő templomává. Ézsaiás látomása az én olvasatomban legalábbis túlmutat a jeruzsálemi templom újraépítésén, és szól a virágvasárnap bevonuló Krisztusról. Mert hogyha ehhez az ézsaiási látomáshoz hozzárakom az evangéliumi olvasmányokat, akkor azért ne menjünk el azon mondat mellett, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Mi nekünk a templom? Mi nekünk mondjuk ez a templom? Mitől lesz ez az imádságnak, a lelki békének a kapuja? Mi az, amit mi szentnek tartunk? Biblikusan azt kell felelnem, kedves testvérek, hogy a szent az Isten, és minden szent, ami az Istené. Nem akarok a művészet történetekkel párbajt, vagy művészet történészekkel párbajt vívni, Isten ments tőle. De van annak valami érdekes humorfaktora szerintem, hogy a középkor kereszténysége óta mi, sőt már az ókor végén elkezdtük, sok esetben hatalmas katedrálisokat emelünk az Istennek. Az Istennek, aki Szamárháton megy Jeruzsálembe. Az Istennek, aki azért megy oda, hogy megmossa a tanítványok lábát. Aki úgy indul oda, hogy elmondja a tanítványainak, hogy gyertek, most felmegyünk Jeruzsálembe, hogy beteljesedjék az írás. És feláldozza magát értünk. És mi ezekben a nagy monumentális épületekben dicsőítjük a valóban hatalmas Istent, viszont ha ránézek az evangéliumra, akkor azt látom, hogy a hatalmas Isten végtelenül egyszerűen és emberi síkon szólít meg bennünket. Nem az egónk irányából, hanem a maga szolgálatával, mert van egy óriási különbség a hatalom felfogásunkban. Az ember a hatalomban sokszor előjogot lát, meg az uralkodásnak, a leuralásnak a lehetőségét, a saját akaratának az érvényesítését, még az Isten a hatalmat szolgálatként tárja elénk. Jön keletről, jön a poros Názáretből, jön valami teljesen más hatalomfelfogással, mint amiben mi dolgozunk, meg gondolkozunk, meg létezünk. Lehet, hogy furcsán hadd, de amikor elkezdtem rendezgetni a gondolatokat meg az imádságokat, hogy mi az, amit Máté evangéliumából ma érdemes lenne a testvéreknek kigombolítanom, vagy kidomborítanom, akkor nagyon magától értetődőnek tűnt, hogy egy picit lapozzak vissza az evangéliumban. Van egy jelenet, amikor a már fogságban lévő keresztelő János elküldi a saját tanítványait Jézushoz, hogy általuk megkérdezze, hogy ő-e az eljövendő, a messiás, vagy valaki mást kell várni. És Jézus ezeknek a tanítványoknak nem azt mondja, hogy igen, hanem nagyon szépen körbeírja a dolgot, hogy így vezesse rá őket, nem meggyőzéssel, nem leuralással, hanem valójában a szívüknek a megnyerésével és a hitnek a kidolgozásával, hogy miért bízzanak benne. Ezt mondja ugyanis a tanítványoknak. Menjetek el és mondjátok Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. Vakok látnak és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ennek az utolsó félmondatnak azt gondolom, hogy amúgy is van kiemelt súlya az evangéliumon belül, aki nem botránkozik meg én bennem, János börtönben van a kivégzése előtt. Aki nem botránkozik meg én bennem, olvassuk nagypéntek felől, amikor szerte futnak a tanítványok, a többek között Péter is. Hányan botránkoznak meg akkor a saját mesterükben? Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem, de vegyük egy picit végig Jézusnak ezt a nagyon szívhez szóló és megtérésre hívő mondatát, vagy mondatait. Virág vasárnap ez a Krisztus lépi át Jeruzsálem keleti kapuit. A kérdés szerintem nekünk itt abban áll, hogy átlépi-e a mi szívünknek a kapuit. Nagypéntekre fordulunk rá, ez már a böjtnek a vége, ebben a bevonulás történetben már benne van egy picit a feltámadásnak az elővételezett dicsősége, de azért mégiscsak egy bűnbánati időszakban vagyunk. Érdemes erre az időszakra egy picit ennek a tükrében visszagondolni. Miben változott a látásmódunk az elmúlt hetek böjti imádságai során? Változott-e az, ahogy magamra nézek, vagy a környezetemre? Alakultam-e? Kaptam-e olyan látás, vagy nézőpontokat az Istentől, melyeket korábban nem láttam egy-egy kapcsolat, egy-egy konfliktus, egy-egy élethelyzet kapcsán? Mert vakok látnak. És nem csak azok, akiknek a szeme világával valami fizikai, biológiai, orvostani probléma van, hanem ez nagyon sok esetben a mi lelki vakságunkról szól. Megnyílt-e a szemem konfliktusok kapcsán? Aztán bénák járnak. Mi az, amit sikerült leküzdenem? Ami eddig bénított. Ami eddig zavarba hozott. Ami eddig folyamatosan teherként volt rajtam, és megakadályozott abba, hogy előbbre lépjek, hogy fejlődjek. Mi az, amit leküzdött bennem a Krisztus? Leprások tisztulnak meg. Mit sikerült végre elengednem, amit hurcolok magammal, vagy talán régóta, és akadék az Isten kapcsolatomban. Távol tart az Istentől. Süketek hallanak. Mit hallottam meg az evangéliumból és az igéből? Ebben a böjtben. Mit hallhatok meg még az igéből és az evangéliumból húsvétig ebben a böjtben? És hol kaptatok új lendületet? Hol sikerült, kedves testvérek, megbirkózni gyásszal, nehézséggel, fájdalommal, mert halottak támadnak fel. És itt hadd tegyek egy hangos zárójelet. Gondoltunk-e már valaha csak egyszer is úgy a hitünkre, hogy az valójában a feltámadás kapuja? Mert hogyha bennem megvan az az indulat, hogy keressem a Krisztust, hogy keressem az Istent, hogy dolgozzon bennem az az elhívás, hogy én keresztény emberként a megváltás keresztje okán az Istenhez tartozom, akkor kedves testvérek, a feltámadás itt és most elkezdődik. Mert az istentelen életből, ami nem fut ki sehova, nekem üdvbizonyosságom van a feltámadás reménységében. Az én térdem is sokat fáj, mert ért kézilabdáztam. Meg egyre rosszabb a szemem. Meg egyre nehezebben kelek fel reggelente, és egyre hosszabb a kávéfőzőig az út. És mégis van örök élet. Mert valójában az az elhívás, amit megkaptunk a hitünkben, az a semmiből hív a mindenre. És akkor most befejezem ezt a hangos zárójelet. Visszatérve a bőti önvizsgálatra. Hol vettük észre magunkon, a környezetünkön, egyáltalán figyeltünk-e rá, hogy az irgalom, az Isten irgalma az mindenkié. Nem csak az enyém, nem csak a másiké, nem csak a rangosoké, nem csak a gazdagoké, nem csak az okosoké és a tudálékosoké, hanem mindenkié. Mert szegényeknek hirdettetik az evangélium. Azoknak, akik az evangélium nélkül szegénységben élnek. Lehet, hogy vastag bankszámlákkal, drága autókban és hihetetlenül drága külföldi utazások közepette. De mégis szegényen, Krisztus nélkül. Nekik hirdettetik az evangélium. És hirdettetik nekünk is, akiknek illenék végre megérteni, hogy mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Virágvasárnap van. Jézus bevonul Jeruzsálembe, hogy trónra üljön, és a trónja, mint mondottam, a kereszt lesz, nem pedig valami palotába berakott díszes trónus. És mindezt értünk és bennünk, és nekünk végzi el. Jön az Isten keletről, és azt gondolom, hogy jön hozzánk. Nem egóval, hanem végtelenül piciként, szamárháton. Hozza a maga dicsőségét, de nem úgy, ahogy mi azt elvárnánk, vagy megszoktuk, ahogy mások elnyomásából építünk mi mondjuk dicsőséget, vagy legyőzéséből, vagy kizsákmányolásából. Ő lábat mosni jön, meg kereszt halált halni. Adventben olyan szép, amikor azt énekeljük, hogy tedd jászladdá a szívemet. Gyere, térj be, és betér veled. Az öröm égi fénye. Olyan régóta gondolkodok azon, hogy hogyan lehetne ennek az éneknek egy olyan parafrázist írni, ami arról szól, hogy a szívünkben álljon fel a nagypénteki kereszt. Ahogy a Luther rózsán közepén is van. Ahogy ott is látjuk, hogy élővé és erőssé teszi azt az embert, akinek a szíve közepén ez a kereszt van. Mert erre a dicsőségre van valójában egyedül szükségünk. Natániel azt kérdezi, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Most a pálmáromi vasárnapi történetben pedig azt látjuk, hogy a bűnös emberek tömege kiabálja, hogy ő a galileai Názáretből való proféta. Az Isten háta mögül jön az Isten kegyelme. Nagyon egyszerűen, nagyon emberi síkon, nem egóval, nem nagy törtetéssel, és átlépi Jeruzsálem keleti kapuit. Lépj át a mi szívünknek a kapuit is. Ma nem merülök el a kedves testvéreknek hatalmas etikai mondandókban, nem hozok nyelvészkedve kincseket a görög és héber nyelvtanból, és a kortörténetre sem szeretném nagyon kihegyezni a hangsúlyt, mert ma csak egyetlen egy biztatás van, amit szeretnék átadni. Jeruzsálem keleti kapui nyitva álltak, nyissátok meg a szívetek kapuit. Engedjétek be azt, aki a vakot látóvá, a süketet hallóvá, a bénát mozgóvá, az élettelent élővé, a nélkülözőt pedig az evangéliumban gazdaggá teszi. Engedjétek be a názáreti Jézust. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megállunk előtted, és téged kérünk arra, hogy ha leküzdötted a mennyek és a föld közötti távolságot, a tőled elforduló világ és a te irgalmas szereteted közötti távolságot akkor, amikor emberré lettél, akkor, amikor feláldoztad magadat értünk, akkor most szent lelkeden keresztül ragadj meg minden olyan akadékot, ami annak az útjában áll, hogy mi ebből az üdvösségből éljünk és létezzünk. Ha kell, akkor szakítsd és tépd ki. Építs fel bennünket újjá, saját magad templomává. Hozd nekünk a te szentségedet, hogy ne a magunk erejéből próbáljunk valahogy jobbá, ügyesebbé válni, hanem elfogadjuk azt az irgalmat, hogy aki hozzád tartozik, akit te mostál meg, akit te hívtál el, akit te erősítesz meg újra és újra az úrvacsora közösségében, az azért szent, mert hozzád tartozik. Amen.